Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. New York City minisorozatunk első epizódjában Gyémánt Balázs, egy igazi New York idegenvezető fog minket elkalauzolni.
New York egy fantasztikus hely. Van, aki gyűlöli, van, aki imádja, de a kettő között nincsenek szerintem, vagy nem sokan. Olyan, aki azt mondaná, hogy jó, hát megnéztük New Yorkot, de azért nem olyan, ilyeneket olyan reagálnak, nincs. olyan nem nagyon van. Vagy imádják, vagy szívből gyűlölik a várost. Uh-huh. Én az előzőhez tartozom.
Sőt, nem csak, hogy imádod, hanem, ha jól tudom, az egyik kedvenc városod is, ugye?
A kedvencek között van New York. Uh-huh. Annó New York City volt az, ahova bármikor, bármennyi időre szívesen elmentem volna. Most egy kicsit úgy megrengett a hitem Amerikában, meg New Yorkban is az utóbbi egy-két évben, lehet, hogy a politika miatt, vagy a vírus, vagy ahogy kezelnek bizonyos dolgokat, de amikor New Yorkba érkezem, és már nagyon sokszor voltam, amikor először egyedül sétálok az utcán, akkor elkezdek mosolyogni. És ez minden egyes alkalommal így van, amikor New Yorkba megyek, hogy kimegyek a szállodából, vagy az Airbnb-ből, és elkezdek sétálni az utcán, és akkor érzem azt a boldogságot. Érzem, hogy elkezdek mosolyogni, hogy olyan energiákkal tölt fel a város, amit kevés másik hely tud. Uh-huh. Néha Budapest, meg talán Barcelona, egyszer Tel Avivban is éreztem hasonlót, de New York City az, amelyik, ahol mindig valamilyen boldogsághormon jön rám.
Na, ezt tök jó hallani, mert ez a három város, New York, Budapest, Barcelona, ez nekem is ott van a kedvencek között. De jól tudom, hogy az első New York-i élményed 8 éves korodban volt?
Azt hiszem, kicsit később volt az első élmény. 10 éves lehettem. Vannak amerikai rokonaink, és ez mindig egy jó indok volt, hogy őket elmegyünk meglátogatni. Édesanyám utazási irodában dolgozik, apukám tévés, úgyhogy a kettő az bennem tökéletesen összpontosult, mint utazó, blogger, meg idegenvezető, és az egyik első New York-i alkalomból az maradt meg, hogy sétálok az óriási épületek alatt, és ami nagyon sok embert nyom az, hogy egy picike kis hangya a nagyvárosban, az engem nagyon inspirált. Annyira tetszett, hogy ekkora óriási épületek vannak, hogy minden olyan megalomán, hogy minden hatalmas. Ez engem nagyon feltöltött, és azóta is.
Azóta is. A filmek azok mennyire befolyásoltak ebben?
Azt hiszem, én hamarabb jutottam el New Yorkba, mint hogy láttam volna. Hát a reszkesetek betörők, nyilván ez egy klasszikus, azt mindenki imádja, és mindenki fel akarja keresni a Plaza Hotelt, a Central Parkot, a Carnegie Hallt, ahol a film is játszódott, meg keresi Kevinnek a nyomait New York Cityben, pláne hogyha év vége felé közeledünk, és valamelyik magyar tévé úgyis leadja a filmeket. Nekem azt hiszem a filmek kimaradtak. Nem az volt az inspiráció, az már utólag izgalmas, hogy én azokon a helyeken jártam, amiket újra látok a filmeken, és hogy az valójában nem is ott van, meg hogy nem is lehet eljutni mondjuk a Times Square-től a Central Parkig egy perc alatt, ahogy mondjuk a filmekben a taxi vagy a lovaskocsi elvisz, és akkor én így nagyon büszkén gondolom magamba, hogy ez itt valami filmes trükk van, mert hogy nem lehet eljutni ennyi idő alatt.
Akkor 10 éves korban nyilván teljesen máshogy jártad a várost szülői felügyelet mellett, de mi az, ami a mostani élményhez képest akkor teljesen más volt?
Gyerekként az volt mindig a fontos, hogy ezeket a klasszikus dolgokat lássuk. A World Trade Center-t, ami akkor még állt, a szabadságszobrot, tehát azokat a klasszikus dolgokat, amikről itthon is hallottunk, és hogyha ez megvolt, akkor utána mindig az volt a nagy élmény, hogy bementünk olyan boltokba, ahol $1 lehetett mindenféle vackot kapni. Na, azóta már itthon is vannak ezek a kínai, vietnámi boltok, de akkor 20 évvel ezelőtt az egy újdonság volt, és én meg voltam őrülve, hogy az $1 boltban, Jack's 99 Cent Store, a Macy's árnyékában, ott apukám azt mondta, hogy akkor most 10 dolgot választhatsz. És én, úristen, mit választok ebből a több ezer kacatból, és akkor kiválasztottam mondjuk 13-at, és álltam ott a kosárkámmal, hogy húha, most akkor melyik 3-at tegyem vissza, és akkor apukám azt mondta, hogy kisfiam, hagyd benne azt a maradék 3-at is. És ez akkora szó volt, hogy olyan hűtőmágneseket, meg mindenféle játékokat, meg olyan dolgokat lehetett ott venni, amiket itthon még nem. Uh-huh. Most már be nem teszem a lábamat a 90 centes boltba.
Azt akartam kérdezni.
Nem, ez nem igaz. Hogyha épp elmegyek mellette, akkor a nosztalgia miatt elmegyek a Jack's 99 Cent Store-ba, és csinálok egy fotót, amit elküldök édesapámnak, de ma már nem hoz lázba a 99 centes bolt, ahogy a legikonikusabb látnivalók sem izgatnak már fel annyira New Yorkban, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.
Meg sem nézed őket most már?
Muszáj megnéznem, mert hogy idegenvezetőként, amikor általában New Yorkba megyek, akkor ezek a kötelező körök benne vannak a programban, és lehet, hogy én már százszor láttam őket, de azok, akiket kísérek, ők, nekik még ugyanaz a varázs van, ami nekem 10 évesen volt, úgyhogy, de minden alkalommal megnézem a Rockefeller Centert, az Empire State Buildinget, végigmegyek a Central Parkon, a Szabadságszobron, a Brooklyn Hídon, és az igazság az, hogy még vannak olyan részei New Yorknak, ahol még mindig zsizsek bennem valami, hogyha ezeket látom, de már kevésbé érdekelnek ezek New Yorkban, mint inkább azok a kis színes, szagos kis utcák, hangulatok, amiket azóta már megtapasztaltam.
Na mesélj nekünk valamit, ami egy új élmény, amit mondjuk a 30. út alkalmával fedeztél fel, valami újdonság.
A Broadway-n, amikor lesétáltam, az hiába voltam sokszor a Broadway-n, az nem olyan régen óriási élmény volt, és a Broadway az nem a színházas Broadway, mert hogy a Broadway az egy hihetetlenül hosszú utca, ami keresztül megy Manhattanen is, és annak az alsó részén, a manhattani alsó részén, ahol a Wall Street van, meg a Szentháromság templom meg társaik, ott nagyon beszűkül az az utca, és nagyon magasak az épületek, és az nagyon nagy élmény volt, hogy mint egy kanyonban lettem volna, egy beton, meg acél, meg üveg kanyonban, ahogy végig sétáltam, szinte alig ért be természetes napfény az utcára, és valahogy ezt korábban nem vettem észre. Korábban nem tűnt fel, hogy ennyire keskenyít minden, hogy ilyen hatalmasak az épületek, és akkor elgondolkoztam azon, hogy milyen lehetett a második világháború után, meg az első világháború után, amikor felvonultak az amerikai katonák, visszatértek a háborúból, és ott üdvözölték őket, és konfettiket dobtak rájuk, és csinnadratta volt, és tehát az úgy nagyon jól előjött. Aztán volt az a szomorú rész is, amikor a Wall Street összeomlása után azokból az irodákból ugortak ki emberek, és lettek öngyilkosak, mert nem tudtak mit kezdeni az óriási veszteséggel. Tehát az egy nagyon izgalmas utca az a Broadway, főleg, hogyha egy kicsit a történelmébe beleássa magát az ember.
Na és te mennyit tudsz a történelméről? Főleg így, hogy letetted a New York-i idegenvezetői vizsgát.
Hát ha most egy quiz tennél elém, hogy melyik évben éppen mi történt New Yorkban, lehet, hogy bajba lennék, de...
De mondjuk a Broadway-nek a történetét, hogy az korábban jól tudom, hogy egy indián ösvény volt? Újat mondtam?
Pislogok nagyokat, hogy a Broadway egy indián ösvény volt, lehetett, mert ott az alsó részén Manhattanban, ahogy azt annó hívták, ott igen, indiánok voltak, és az indiánoktól vette meg egy kereskedő, kb. $30 kis csecsebecsért a szigetet, ami azt gondolom, hogy a legjobb ingatlan vásárlás volt eddig a világban. Úgyhogy lehetett az egy indián ösvény. Legyen az egy indián ösvény. Meg egy temető is van még ott a Broadway környékén, egy régi temető, ami mondjuk nem indián, hanem afroamerikai temető, ahol a rabszolgaság idején a New Yorkban dolgozókat ott temették el, és aztán befették, és egy óriási házat húztak a helyére. Aztán ahogy újraépítették a házat, akkor előkerült rengeteg csont meg sír egymás hegyén hátán, és ma az is az Amerikai Nemzeti Park része. African Burial Groundként érdemes rákeresni. Tehát lehet, ilyen kis apró morzsákat be tudok dobni, amik úgy nincsenek benne a köztudatban, és ez is annak köszönhető, hogy amikor mondjuk szabadidőm van New Yorkban, akkor csak úgy elkezdek sétálni, és általában nincsen ilyen olyan itinerem, mint amit egy új város felfedezésénél szoktam készíteni, hanem csak megyek az orrom után. És akkor látok valami izgalmasat, valami szürreálisat, valami büdöset, valami jó szagot, és akkor befordulok az utcán, és megyek egy kicsit. És mindig valami szembe jön, ezért is hihetetlen izgalmas New York. Az idegenvezető vizsga pedig most már jó pár éve megcsináltam, mégpedig azért, mert hogy hivatalosan, ha New Yorkban vagy idegenvezető, akkor kell egy helyi idegenvezető is. És én korábban, mint magyar idegenvezető, csoportkísérő, fordítottam, tolmácsoltam a helyieket, és borzalmasak voltak. Egyrészt elkezdtek olyanokat mondani, ami a magyar utazókat nem érdekli. Nézd ki, milyen szép kék az ég, milyen zöld a fű, és amikor azt mondja egy magyar utazónak, aki életében arra spórolt, hogy New Yorkot lássát, az messze nem érdekli, hogy ez az amerikai feel good klisé, hogy milyen szép az ég, meg milyen zöld a fű. Annak bizony a tények kellenek. Mikor épült, ki építette, mi volt itt, mi a magyar vonatkozás. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem tolmácsolok én többet helyieket, hanem megcsinálom a vizsgát. És akkor volt egy vizsga, az is egyébként pont ott a Broadway-n, az alsó részén volt Manhattannek, be kellett menni, számítógépen volt 150-200 kérdés, aminek nagy részére jól kellett választani, ez a klasszikus amerikai ABCD verzió. Volt egy-két nagyon triviális buta kérdés, és voltak olyanok, amikre így, úristen, ezt csak akkor tudnám, ha valóban itt élnék. Melyik metró viszel téged mondjuk a Central Parktól a Bronxi állatkertig? 1-es pont. Az ABC 987-es, 2-es pont a 87CDZ metrók. És lehet, hogy itthon a 4 metró vonalunkkal ez még úgy menne, de ott, ahol több ezer kilométernyi metróvonal van, meg hihetetlen számú állomás, fene se tudja, hogy éppen melyikkel kell menni, arra ott van a Google Maps.
Persze. Ha jól tudom, neked az idegenvezetői munkák mellett volt egy másik New York-i állásod is.
Én New Yorkban voltam gyakornok, amikor a főiskolára jártam, akkor egy nyarat a Magyar Turizmus ZRT külképviseletén töltöttem, megpályáztam ezt a melót, és az volt a vágyam, hogy egy New Yorkba dolgozhassak. És megvolt a cím, le volt írva a kis papírcetlimre, hogy 355. sugárút. És akkor én oda mentem az 5. sugárútra, Fifth Avenue, és így nézem a házszámokat, hát hol a francban van a 350-es? És akkor leszólítottam egy rendőrt, hogy excuse me, sir, és mondom neki, hogy hát ez a 350, ez hol van? És mutatja a magas épületre, hogy ez az. Ez a magas épület, ez az Empire State Building volt, aminek a 71. emeletén volt az iroda. És mielőtt azt gondolnád, hogy na, a magyar adófizetők pénzéből miért kellett ebben az ikonikus épületben irodát bérelni? Hát pont azért, mert ez volt a legolcsóbb. Mert ő szeptember 11 után nem volt olyan amerikai cég, amelyik hajlandó lett volna ilyen ikonikus épületbe menni, hát ha jön még egy repülő, és akkor hova fog bemenni, hát nyilván az Empire State Buildingbe. A magyaroknak tökéletes volt így leakciózva a bérleti díj, úgyhogy ott dolgoztam egy nyáron át, és a magyar turizmus népszerűsítettük. És emlékszem, imádtam ezt a munkát, tehát az, hogy New Yorkban vagyok, és hogy ott van előttem a város a munkahelyem ablakából, és hogy én tök menőn elmegyek az Empire State Buildingbe, és csak ott odaszólok a portásnak, hogy hey Joe, és olyan benfetesnek éreztem magam. Még akkor is, hogyha elküldtek telefonkábelt venni, mert hogy épp gyakornokként az volt a feladat. De azért a szabadidőmben jártam én sok helyre a városban, és emlékszem, valahol a város délkeleti részén, az East Village-ben voltam egy haverommal, ahol egy Lady Gaga nevű senki játszott aznap este abban a kis mocskos klubban. És lementünk, alig voltak, ott volt ez az extrémnek kinéző csaj, egy bugyiba, melltartóba, meg egy gyöncsorral a nyakában, és egy szintetizátort nyomkodott, és imádtuk a dalszövegeit. Mert ekkor Lady Gaga még tényleg nem volt senki, és utána oda mentünk a koncert után hozzá, hogy fú, mi álljuk a szövegeit, közös fotó és egyebek, és írtam akkor a személyes blogomon erről egy bejegyzést. Akkor még nem voltak blogok, még nem volt közösségi média, talán Ivi volt még akkor semmi Facebook, és emlékszem, belinkeltem a blog bejegyzésbe Lady Gaga-nak a MySpace oldalát. Aki nem tudná, mi az a MySpace, az a Facebook előtti, főleg zenészeknek, színészeknek ilyen közösségi profil oldal volt. És évekkel, nem is foglalkoztam az üggyel, és évekkel később, amikor visszaolvastam a blogot, akkor már Gaga egy nagy sztár volt, és így hirtelen eszméltem, hogy úristen, hát ez az a csaj. Hát ez az a Gaga, akiről én írtam a blogon 1000 évvel ezelőtt, és tessék most hova jutott.
Menő. Ugye öt városrész van New Yorkban. Tartasz nekünk egy ilyen nagyon rövid kis bemutatót, és mindegyikhez kapcsolsz egy kis sztorit, hogy mi a legkedvesebb emléked ott?
Öt városrész teszi New Yorkot New York City-vé. Na, kezdjük máshol. Van az USA, aminek van 50 állama. Ebből az egyik állama az New York, és nagyon sokan összekeverik New York államot New York City-vel, New York városával, de New York az egy hatalmas állam, aminek ráadásul a fővárosa, az állami fővárosa nem is New York City, hanem a sokkal messzebb van északon. A New York City a legnépesebb, a leg-leg-leg város mindegyik közül, és amikor valaki azt mondja, hogy New York City-ben megy, akkor általában Manhattanre gondol, ami a legnépszerűbb sziget. Egyik legsűrűbben lakott, és ott van szinte minden. Viszont a helyiek nem ott laknak, vagy nagyon sokan nem ott laknak, mert hogy az is a legdrágább városrész az öt közül. És akkor Manhattanre majd visszatérünk, de a méretét tekintve Brooklyn óriási, de jóval nagyobb, mint Manhattan, sokkal többen élnek ott, és az is az USA top 10 városának egyike lenne, hogyha külön
város
külön lenne. Városként uh-huh. tekintenének rá. Brooklyn hihetetlenül sokszínű. Ami nagyon sokan azt mondják, hogy ők csak azért mennek át Brooklynba Manhattanből, hogy Manhattant megnézzék, mert hogy Manhattan sokkal szebb Brooklynból. És én is ezt teszem egyébként a csoportokkal, meg hogy elmondhassuk, hogy voltunk Brooklynban, és szépen átmegyünk az egyik hídon, és Brooklynból nézzük meg a skyline-t, a panorámát, a felhőkarcolókat, meg akár a szabadságszobrot is. De Brooklyn azt hiszem ennél sokkal több. Ott is kis negyedek vannak, mindegyiknek más a feelingje, a hangulata. Az egyikben ultraortodox zsidók laknak, a másikban görög katolikusok, a harmadikban az afrikai közösség él, és akkor mindenki szépen el van a saját maga kis területén. Úgy élni és élni hagyni, nyilván nem gondolom azt, hogy mindenki békésen megvan a másikkal, de úgy tűnik, hogy ott New York Cityben jól el vannak. Kvázi mit érdekel engem, hogy a szomszéd, aki már egy másik neighborhoodban, egy másik környéken lakik, kihez imádkozik, kivel bújik ágyba, milyen ruhát hord, vagy éppen milyen fűszert használok a főzésnél, kit érdekel. Ez az egyébként, ami egész New Yorkban, amit imádtam. Tehát bárhogy kinézhetsz, bárhogy viselkedhetsz, bárki lehetsz, New Yorkban senkinek nem fog feltűnést okozni, mert hogy itt ott elférsz. Bármit is csinálsz, bárhogy is nézel ki, bármiben is hiszel, ott jól vagy. Brooklynban, amit imádtam, az Williamsburg városrész. Az is nagyon közel van Manhattanhez, az is egy nagyon drága negyed lett, egy nagyon hipster, bohém felkapott negyed, ami egykoron egy eléggé ilyen zűrös környék volt, gyárépületek voltak, meg a szegényebb művészek éltek ott, aztán szépen bejött a menő közért, a Whole Foods Market, bejött a menő konditerem, ugyanúgy, ahogy Manhattanben is, mert hogy Manhattanben már nem fértek el az emberek, nem volt annyi pénzük, úgyhogy mentek egy kicsit kijebb. És az a hely, ahova mondjuk egy 10 perces, 20 perces metróval el tudsz jutni, az szinte Manhattanben van. És akkor itt Williamsburgban a kis utcáknak olyan hangulata van, mint hogyha mondjuk Budapestről elmész Szentendrére, egy merőben más feelinget fogsz ott kapni. Biztos, hogy a következő 5-10-15 évben ez is át fog alakulni, és egy mini Manhattan lesz ott is, de még azért vannak izgalmas, egyedi, unikális dolgok.
Brooklynban nincsenek felhőkarcolók, ugye?
Brooklynban is vannak felhőkarcolók, most már az is épül be, de nem olyan számban, mint mondjuk New Yorkban, vagy Manhattanben. Manhattanben, mint hogyha az eső után a gombák elkezdtek volna szaporodni az elmúlt 50 évben. Pláne most, hogy a World Trade Center helyén átadták az új felhőkarcolókat jó pár évvel ezelőtt, így megint új felhőket karcoló épületeik vannak a New Yorkiaknak. Uh-huh. De ha tovább megyünk a negyedeknél, van Staten Island, az a legkisebb, az egy különálló sziget, ahova Manhattanből el tudsz jutni egy komppal, az ingyenes Staten Islandi komppal. Rengeteg filmben szerepelt ez a borzalmas otromba, narancssárga komp, ami az egyik legolcsóbb városnézési mód arra, hogy a szabadságszobrot megnézd. Kicsit messziről, de látni fogod. A Szex és New Yorktól elkezdve Barbara Streisandos filmek, de annyi filmben szerepelt az a narancssárga ferry, a Staten Island ferry, hogy onnan biztos, hogy mindenki ismeri. A szigeten sok minden nincsen, az egy lakósziget, rezidenciális rész, de az is most átalakulóban van, mert hogy ott fogják megépíteni a világ legnagyobb óriás kerekét, illetve hát most már csak a második legnagyobbat, mert hogy Dubaj persze beelőzött.
Igen.
Egy óriási outlet bevásárlóközpontot építenek oda, hogy valaki, aki felül arra a rusnya narancsárga kompra, az töltsön már egy pár órát a szigeten, és ha már ott van, akkor pénzt is hagyjon a városnak azon a részén.
Staten Island olyan, mintha átmész a komppal, és mintha vidéken lennél egy másodperc alatt.
Kis házak vannak, családi házak, tehát sokan tényleg nem mennek a turisták közül Staten Islandre, mert nincs mit megnézni. Tehát ha van ott egy ismerősöd, aki éppen egy partit ad neked, vagy egy vacsorát készít, meg akkor is azt mondod, hogy fú, nem lehetne, hogy inkább Manhattanbe begyere, és hogy itt egy jó étterembe együnk, mint hogy átkompozni és vissza, annak ellenére, hogy ma már 24 órán át járnak ezek a kompok. Akkor van nekünk Queens, ami hatalmas, és nagyon sokan Queensben is járnak, nem feltétlenül azért, mert oda akarnak menni, hanem mert ott száll le a repülő. Hogyha a JFK Kennedy repülőtérre érkezik valaki, akkor Queensen is átmegy a taxival, vagy a busszal, ahogy jön be a városba. Queens hatalmas, annak is az a része, ami közel van Manhattanhez, az most nagyon fellendülőben van, az a neve, hogy Long Island City, ami tényleg hihetetlen köze van Manhattanhez, ahol a biznisz van, ott is már nyílnak a felhőkarcolók, a szállodák, és egy picivel talán olcsóbb ott az éjszakázás, meg az élet, mint bent a szigeten.
És ahonnan csodálatos kilátást nyílik Manhattanre.
Minden Manhattan központú New York Cityben. És akkor az ötödik negyed, az pedig Bronx, a taxisofőr, a kicsit a olyan zűrösebb környéknek hangzik. Ott van a bronxi állatkert, ahol még nem voltam, hiába voltam rengetegszer New Yorkban.
Talán azért az ember nem azért megy New Yorkba, hogy állatkertbe menjen, nem?
Meglepődném, mert nagyon sokan el akarnak menni. Az utasaim közül többen érdeklődtek, hogy mondjuk Manhattanből hogyan tudnának eljutni a bronxi állatkertbe, mert ugye az nagyon híres és valamilyen ajánlásban szerepelt, valamilyen blogon, és akkor azt mondom, hogy hát el lehet menni egy metróval, körülbelül egy óra alatt eljutnak Manhattan alsó részéről, de hát igen, nem biztos, hogy egy állatkertet kell megnézni New Yorkban, vagy akkor ott van a Central Park melletti kicsi állatkert, ahonnan a Madagaszkár animációs film hősei is megszöktek, meg lehet nézni azt is. Kihagytunk még valamit? New Jersey-t, ami nem New York City, de hogyha már ott vagyunk, akkor csak át kell menni a folyón, a Hudsonon, vagy az alagúton, vagy az egy távoli hídon, és New Jersey-nek is vannak hihetetlen jó részei, amik rezidenciális részek, tehát ott lakóházak vannak, ott, habár van ott is üzleti negyed, Jersey City-ben, ami honnan szintén gyönyörű a kilátás Manhattan másik oldalára, kertváros, hangulatos bevásárlóközpont, ami mondjuk annyira nem izgalmas, de ha New Jersey fele elindulunk, és majd kicsit tovább megyünk, akkor előbb-utóbb Philadelphiába is, meg Washington DC-be, az ország fővárosába is eljutunk, aztán még tovább megyünk, akkor ott van Buffalo, esetleg Albany a főváros, és irány a Niagara vízesés. És akkor átlépünk Kanadába, Montreal, Quebec, és a Bering-szoroson majd valahogy Oroszországon keresztül szépen visszajutunk.
Na és mi a különbség Manhattan és a többi negyed között? Honnan tudod, hogy te nem Manhattanben vagy?
Azt gondolom, hogyha valaki először jár New Yorkban, és ledobják Manhattan egyik részén, nem a Times Square-en mondjuk, hanem egy kicsit ilyen lakónegyedesebb részén, vagy Brooklyn egyik menőbb részén, nem biztos, hogy azonnal látni fogja a különbséget. Azok, akik sokat voltak, azok nyilván látják, hogy valami más van, kicsit olyan lazább az élet, nem sietnek az emberek annyira. Például Manhattanben, a Times Square-en ki vannak alakítva olyan járdasávok, hogy a turistáknak meg a helyieknek. Mert hogy nagyon sokan azért mennek, hogy fotózzák a neontáblákat, meg a csili-vili dolgokat, és ez a helyieknek, akik mondjuk a környék irodáiban dolgoznak, legyen szó akár a New York Times szerkesztőségéről, azoknak nincs kedvük a fotósokat, meg a térképböngészőket, meg a szelfizőket kerülgetni. Ugye a Times Square-en ott vannak a táblák, hogy ez a pedestrian, ez pedig a turista sáv. Manhattanben sokkal többen vannak. És ha mondjuk megnézed a Starbucksban az árakat a kávézóban, vagy csak a hotdogosnál az árakat az utcai hotdogosnál, akkor Manhattanben másfél-kétszeres lesz az, amit Brooklynban vagy Queensben megkapsz sokkal olcsóbban. Meg Brooklynban talán hazamész, Manhattanben meg dolgozni mész, hogyha helyi vagy. Ha turista vagy, akkor meg első, második látogatásként úgyis a klasszikus, ikonikus dolgokat akarod megnézni, kevésbé fogja érdekelni az utazót, hogy van, hogy ennek a brooklyniek.
Az már egy sokadik utazásnál jön elő,
az egy sokadik utazás, meg az már egy kicsit ilyen szociósabb utazás. Az...
Pedig megvan ezeknek a külső kerületeknek is a bája.
Meg, ami most így beugrott külső kerület, és imádtam, az Brooklyn alján volt Coney Island. Ez már a tengerpart mellett található, és oda járnak ki az amerikaiak, a New Yorkiak strandolni, és borzalmas a strand, hiába nagyon széles, meg hiába homokos a part, de hát az nem az a szép, szexi, trópusi, karibi strand, viszont szoció szemmel fantasztikus. Tehát amilyen arcokat ott látod tényleg az igazi amerikaiak hogyan élnek, a nagy családosok, vagy a bevándorlók. Nem az a csili-vili hangulat van, mint mondjuk Manhattan közepén, hogy iszod a kozmódat, és a magas sarkú cipőben tipegnek a lányok, és vásárolják a drága holmikat, hanem ott tényleg valódi amerikai, vagy valódi második generációs, harmadik generációs amerikaiakat látsz. Van egy óriási vidámpark, ami egy ilyen klasszikus vidámpark. Azt sem gondolom, hogy első látogatás oda kéne bárkinek is menni, de egy sokadikra izgalmas.
Ez egy kicsit olyan retro.
Retro is, meg amikor először voltam ott, annyira emlékszem, volt egy olyan attrakció, hogy shoot the freak, lőd le a bolondot. és egy ilyen paintball festék pisztollyal te lelőhettél egy embert, aki ott rohangált egy bizonyos elzárt részen, és ez a fickó egy fekete fickó volt. Ez volt, mikor volt ez? 15-16 éve láttam ezt. És előttem van az, hogy egyszerűen felfoghatatlan volt, hogy tényleg van olyan amerikai, aki le akar lőni egy másikat, oké, hogy csak festékkel, de akkor is céloz és lő egy mozgó ember, és hogy pont fekete volt, ez még sokkal ilyen rosszabb érzés volt. De hát tényleg olyan arcok voltak ott, akik az óriási kétliteres kólát itták, a leghíresebb New Yorki hotdogot, a Nathan's hotdogját, amit minden évben július 4-én óriási csinadrattával egy fesztivált csinálnak neki, a szabadság, a függetlenség napján ott Coney Islanden van a hotdog zabáló verseny, ki tud többet megenni. 30-40-50 hotdogot nyomnak be 10 perc alatt a szájukba, nők is és férfiak is.
De ezt láttad élőben?
Nem. Videón láttam. Nem, azt gondolom, hogy nem akarom látni, hogy lányok, fiúk a virslit meg a kiflit tömik be a szájukba, és hogy azon örjön mindenki, hogy egyél még, és akkor még tizet be tudsz nyomni. Hát ez is az amerikai kettőségben meg a furcsaságnak egy része. Hát ott ők így csinálják, mi meg disznót vágunk itt, attól meg ők vannak rosszul, hogy lehet ilyet csinálni.
Ránézésre meg tudod mondani, hogy ki az, aki turista, és ki az, aki helyi?
Ha valaki lassan megy és bámulja az épületeket, az valószínűleg nem helyi. Ha valaki komótosan sétál, és még nem is fényképezik, csak úgy komótosan sétál, az valószínűleg nem helyi lesz. Ha a kezedben van egy papírpoharas kávé jó nagy, a másik kezedben meg az okostelefonod, vagy egy headseten beszélsz, valószínűleg helyi vagy. Nem biztos, hogy New Yorki, de ott élsz, hogy huszamosabb időt töltesz ott. A Szex és New Yorkban volt egy olyan rész, amiben Carrie, az újságíró, Carrie Bradshaw, elment az egyik fiújával randizni, és hogy arról beszélgettek, hogy Carrie meg tudja állapítani, hogy ki az igazi tőzsgyökeres New York, és ki nem. És mondta azt, hogy az egyik ilyen jellemző, főleg a lányoknál, hogyha egy ilyen hajgumi van a hajába, egy ilyen színes, nagyobb hajgumi, mert hogy New Yorki nő olyat nem hajlandó felvenni. És akkor a bárban észrevettek egy nőt, akinek a hajában volt egy ilyen hajgumi, és akkor a Carrie megszólította, hogy elnézést, nem, hogy te New Yorki vagy, nagyon ismerős vagy. Mondja, hogy jaj, nem, hallod, drágám? Azt gondolta ez a hölgy, hogy én is New Yorki vagyok, hogy Manhattani vagyok, és hogy you made my day, hogy boldoggá tettél, hogy úristen, engem is Manhattaninek néztek, és akkor Carrie-nek beigazolódott az a nézete, hogy igen, aki ilyen hajgumit visel, az nem lehet New Yorki. Azért ennyire nem vagyok otthon még, hogy ki New Yorki, ki nem.
De ezek léteznek.
Ezek léteznek, persze.
Kinek milyen telefonszáma van.
Kinek milyen telefonszáma van. Hú, ez a legjobb pont, igen. Amikor az első amerikai mobilomat megvettem, nyilván New Yorkba vettem meg a mobilt, 917-es szám volt, ami már a második generációs New Yorki telefonszámok közé tartozott, mert hogy, melyik is volt az első?
Nem a 914?
914... Igen, ezzel is nagyon sok, a helyieknek ez egy nagyon fontos dolog volt.
És a Szex és New Yorkban ugyanígy van erről egy rész, hogy Carrie-nek elromlik a telefonja, és beviszi, és azt mondják, hogy kap egy új számot, mert régit nem tudják visszaállítani, és új körzetszámot kap, és mondta, hogy biztos, hogy nem. Neki olyan szám kell, ami a 917 vagy 914, ami Manhattani.
Ezzel én is így voltam az elején, amikor a helyi dominó kártyát vettem, meg a feltöltős kártyákat. Most aztán azok ugye, hogyha nem használod eléggé, akkor dobhatod ki, ahogy Carrie-nek is ki kellett dobnia. Nekem most egy washingtoni telefonszámom van, ami meg azért szerintem elég menő, hogy egy Washington DC-s 202-es telefonszámom van. Attól New Yorki még valaki, hogyha reggel, amikor kinyitja az ajtaját, akkor a lába előtt ott van a New York Times-nak a napi kiadása, nyomtatott verzióban, és ha mondjuk ez vasárnap, akkor az egy 5 kilós újság az 1000 melléklettel, és akkor szépen bevonul a köntösében a szobájába, és elkezdi nézni a New York Times-nak a cikkeit. Nagyon New Yorki az, hogy folyamatosan elmegyünk vacsorázni. Nem főzünk otthon. A New Yorkinak egyrészt nincsen konyhája, vagy nagyon pici konyhája van. Nincs úgy berendezkedve, hogy ott egy többfogásos partit tudjon adni a barátainak, családtagjainak. A legtöbb esetben, mert hogy a konyha icipici. Tehát nincsen mosógép, nincsen mosogatógép, az mind a mosókonyhában van lent, az épület aljában, ahol amit mindenki közösen használ, mert hogy icipicik a lakások, és azok is brutális áron vannak. Úgyhogy mindig elmegyünk valahova vacsorázni. És akkor a New Yorkiaknak van egy listája, hogy mik az új helyek, mik a menő helyek, tudják, hogy hova nem szabad menni, és akkor mindig nyomjuk a Google térképen, meg olvassuk a review-kat, meg az értékeléseket, hogy melyik étteremről mit mondtak, mert hogyha valamit lehúztak, akkor oda mi biztos nem megyünk. Szerintem ez is nagyon, nagyon New Yorki. Nincsenek nagy közértek New Yorkban. Nem tudsz rendesen bevásárolni, mert hogy Manhattan közepén, most én leginkább Manhattanről beszélek, ott azok a nagy bevásárló, azok a nagy áruházak, azok a nagy közértek, egyszerűen nincs hely nekik. Úgyhogy a kicsi helyen tudsz vásárolni, ahol mindig csak apróságokat veszel az napra, amik azért drágábbak, mint hogyha elmennél a helyi Tesco-ba vásárolni. Oda meg nem tudsz elmenni, mert ahhoz kocsi kell. A menetinieknek meg nincsen kocsiuk, mert hogy tömegközlekednek, meg gyalogolnak rengeteget, meg ott a tökéletes, de nagyon büdös, meg kicsit kezdekusz a metró, viszont azzal villámgyorsan eljutnak bárhova. A kocsit nem tudják hol parkoltatni. Kocsiba hol töltesz benzint a kocsiban? Menetemben nincsenek benzinkutak. Egy éjszakára $40-80 adott be a kocsidat egy parkolóba, tehát ez egy irgalmatlan összeg. Úgyhogy nem, nincsenek nagy bevásárlások.
Most kicsit meséltél a helyiekről, de ők a törzsgyökeresek, viszont New Yorkot, hát a bevándorlók is azzá teszik, ami New York.
Ki a bevándorló? New Yorkban mindenki bevándorló. Amerikában szinte mindenki bevándorló. Mindenki valakinek a valakije. És az amerikaiak erre nagyon büszkék is. Nagyon sokszor elmondják, hogy igen, én 20%-ban magyar, 10%-ban szlovák, 45%-ban görög vagyok, vagy éppen amit, aki ahonnan jött, és erre büszkék. És akkor ők azt mondják, hogy én is magyar vagyok, mert hogy a dédapámnak, az unokatestvérének a szomszédasszonya magyar volt, és akkor én is magyar vagyok. És erre büszkék, hogy igen, mindenki bevándorló. És régen azt mondták egyébként New Yorkra, hogy egy melting pot, egy olvasztó tégely, hogy oda szépen jönnek a különböző nemzetek, különböző kultúrák, szépen beolvadnak, és akkor abból lesz valami nagy amerikai. Ma már ez nem igazán így van, mert hogy ma már ez nem egy olvasztó tégely, hanem inkább New York olyan, mint egy salátástál. Mindenki hozza a szép kis hozzávalóit, az beteszik a nagy tálban, nem olvasztják meg, hanem csak úgy összekeverik. Szerintem New York már nem egy olvasztó tégely, hanem egy óriási salátástál, amiben vannak persze kukacos részek is, meg nem mindegyik gyümölcs vagy zöldség a legfrissebb, vannak azért gyengébb elemek is abban a salátában, de így összességében egy finom, különleges saláta lesz ez a New York. Mm-hmm.
Na és hogyha valaki ma elutazik New Yorkba, akkor hogyan tudja ezt a sokszínűséget átélni, megkóstolni?
Egy magyar utazó számára a sokszínűség abban fog megmutatkozni, hogy ül a metrón, és azt látja, hogy különböző színű formájú ruhák, kalapok, bőrszínek vannak egymás mellett. És hogy úgy mindenki tojik a másikra. Nem nagyon foglalkoznak egymással. Ott ülsz a metrón, ugyanúgy te is $2.25 veszed a metrójegyet, leülsz, ott ül melletted az afrikai ősi ruhába öltözött nő a fején a kendővel, mellette van egy muzulmán fickó, a kínai bevándorlók, a kelet-európaiak, a csinos csajok, tehát mindenki ott van egymás mellett, és mindenki szarik a másikra, és ez tök jó. Azt hiszem, ebben nagyon megmutatkozik a sokszínűség ott, meg mondjuk nálunk. Én a csoportokat el szoktam vinni Harlembe is. Ez Manhattanhez tartozik, Manhattannek, meg a Central Parknak az északi részén található, és itthon mindenki azt gondolja Harlemről, hogy úristen, milyen veszélyes környék, és hogy mik történnek ott, és hogy ki se szabad szállni az autóból, és hogy ezeket a sztereotípiákat egy kicsit leküzdjem, és akkor itt jön be a szoció a városnézésbe. A buszunkkal egy kis kitérőt tettünk, és akkor végigmentünk Harlemen, a 125. utcán, megmutattam az Apollo színházat, beszéltem a harlemi reneszánszról, az a környéknek a kulturális felvirágzása volt, és azt vettem észre, hogy borzalmas gáz, amit csinálok, mert hogy egy buszban ülök az utazókkal, és bámolunk kifelé, és nézzük az afroamerikaiakat, meg akik ott Harlemben élnek, mint egy állatkertben lennénk. És akkor így kapcsolatom, hogy ez borzalmas, hogy én jót akarok, hogy tényleg sokszínűséget akarom mutatni, de hogy lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb módja ennek, és most már nem nincsenek ilyen harlemi kis kitérők, mert nekem a lelkiismeretemnek ez nem tesz jót, mivel idő arra nincsen, hogy mondjuk ott elmenjünk egy helyi gospelre, vagy megnézzük az egyik klubot, vagy egy kis füstös jazz hallgassunk. Ezt a buszban megtettük, de hát ez nem ugyanaz, mintha ott lennénk mondjuk egy kis füstös helyen. Úgyhogy most csak mesélek, meg a szabadidejükben küldöm el az utazókat Harlembe. Főleg, ha vasárnap tudnak menni.
És akkor akár vasárnap be is tudnak menni egy gospel koncertre?
Igen, egy turista program lett a vasárnapi istentisztelet, ami Harlemben nagyon különleges az ének miatt, a tánc miatt, kezek a magasba emelkednek, mindenki gyönyörűen ki van öltözve, nagy kalap, tehát ez egy ilyen social event ott Harlemben. El tudnak menni az utazók, igen, önállóan is be tudnak menni egy-egy templomba, csak mondjuk az istentisztelet előtt jó pár órával sorba kell állni, mert hogy más is lesz, aki még oda be akar menni. Vagy pedig befizetnek egy $100 programra, és akkor ott elviszik egy templomba, ahol le vannak szerződve, ahol nem lehet fotózni, meg videózni, mert hogy ez nem egy show műsor, ez nem egy cirkusz, de akkor is ezt a kulturális feelinget megkapják. Utána még elmennek egy ilyen klasszikus harlemi ebédre, sültcsirke, kukoricakenyér, jó sok krafttal a kajában, isznak hozzá egy jó cukros limonádét, és akkor vége a harlemi kultúrprogramnak.
Ugye szóba került a metró, és nekem hatalmas élmény metrózni New Yorkba, gondolom neked is, meg az utasaidnak is.
Na most képzeld el azt, hogy a turista csoportot metróztatsz, mondjuk vagyunk 25-30-an. Az egy rémálom.
Neked?
Nekem. Az egy rémálom.
Na jó, vagy? Kezdjük azzal, hogy amikor egyedül metrózol. Egy idő után nagyon fárasztó tud lenni, amikor nem Manhattanben alszol, hanem kim valamelyik külvárosban, és mondjuk egy órát oda-vissza utazol minden nap. Az első pár nap még tök jó, de amikor már a hatodik nap is ugyanazon az útvonalon mész.
És ha összeadod, hogy mondjuk egy nap kétszer egy órát metrózol, és hogy azt az időt mennyivel jobb lenne eltölteni mondjuk egy jazzbárban, vagy a Rockefeller Center tetején, akkor ilyenkor eljön az, hogy jó, hát akkor lehet, hogy mégiscsak jobb, mélyebben a zsebünkbe kellett volna nyúlni, hogy közelebbi szállást találjunk. Egyébként ezt ajánlom mindenkinek, hogy ha egyszer eljut, el akar menni New Yorkba, és úgy érzi, hogy ez az álmainak a ne továbbja, akkor inkább addig spóroljon, amíg olyan helyen nem tud lakni, ami az életben van. Nem kell ez, hogy a Times Square közepén legyen, de mondjuk Brooklyn Manhattanhez közeli oldala, vagy New Jersey, és akkor csak 20 perc, vagy fél óra lesz az utazás be a látnivalókhoz. A metró nekem egy praktikus eszköz. Már nem érzem azt a feelinget, hogy fú, milyen izgalmas a New Yorki metró, mert hogy a metró az tényleg nagyon büdös. Amikor állsz ott a platformon, és látod, ahogy az egerek vagy a patkányok rohangálnak ott a metróban, az nem szexi, az nem izgalmas. Különleges, mert hogy itthon nem látsz patkányt a metróban. Ami még a metróban, meg az aluljáróban izgalmas, az az utcazenészek. Olyan bulit tudnak csapni, akár szemetes vödrökön dobolnak, vagy steppel egy vágódeszkán egy srác, vagy szaxofonoznak, tehát az tényleg fantasztikus. De számomra a metró az egy praktikus eszköz, amivel viszonylag gyorsan el tudsz jutni egyik helyről a másikra, de ismerni kell a metrót, mert hogy hiába mész te a kék vonalra mondjuk, a kék vonalnak is van 3 vagy 4 különböző elágazása, az egyik az helyi metró, a másik az express, az egyik mindegyik helyen megáll, a másik csak minden negyedik állomáson, és ha te rosszra szállsz, mert először nincsnek olyan jól kitáblázva a vagonok, a kocsik, akkor lehet, hogy ahova mész, az kétszer olyan lassan fogsz oda elérni, mint hogyha lesétáltál volna.
Simán. Hát én kiszámoltam az utolsó alkalommal, hiszem 7 vagy 8 napot voltunk, és abból egy teljes napot metrózással töltöttünk.
Az sok.
Tehát rengeteg időt tölt el az ember metrón.
Viszont a metrón tudod a fotóidat szerkeszteni, meg kiválogatni a napi több ezerből, amit lőttél.
Igen. És tényleg ne legyenek illúzió az embereknek. Tehát, hogy a magyarországi, a budapesti metró, az csillog-villog a New Yorkihoz képest.
Az nagyon izgalmas egyébként, amikor a metró a földből kijön, és a szabad levegőn közlekedik, vagy mondjuk az egyik hídon átmegy. A több híd az kétszintes, az alsó szinten a metró megy, a felső szinten meg az autók mennek, vagy éppen a gyalogosok, vagy a biciklisek, és akkor egy picit lehet látni a felhőkarcolókat, ahogy mondjuk átmész Manhattanből Brooklynba, vagy Queensbe, az mondjuk az egy jó feeling.
Az. Na és mi van, amikor utasokkal mész a metróra?
Hú, amikor utasok, amelyek a metró, az egy rémálom. Mondjuk csak az, hogy 15-en megyünk. Olyan többször volt, hogy a szállodából, ami általában Manhattan alsó részén van, a Wall Streetről elmegyünk a Broadway színházba. Hát úgy szoktam, hogy készítek egy térképet, egy Google térképet kinyomtatok mindenkinek, ami le van írva, hogy melyik metróval kell menni, melyikekkel lehet menni, mi van, ha az egyik mégsem megy, akkor mire kell átszállni, hol kell leszállni, ha esetleg elvesznénk egymástól. Én megveszem előre a jegyeket, mert az is katasztrófa, hogyha egyesével akar mindenki metrókárdot venni az automatából, úgyhogy ezt a gondot leveszem a vállukról, és én megveszem a saját magam megnyugtatása miatt. Szépen átmegyünk ezeken a turnstileken, ezeken a fémkapukon, és akkor várjuk a metrót. Ha nagyon sokan vannak, akkor nem szállunk fel, akkor várunk még egyet, mert hogy az a cél, hogy mindenki felszálljon. Előre elmondom, hogy 8 megállót megyünk, és itt szállunk le. És akkor mondjuk leszállunk, akkor mindenki fotózkodik, meg imádja, hogy a metróban van, és akkor szólnék, hogy nem szabad embert fotózni, meg a gyereket pláne ne fotóz le, hiába nagyon cuki ez a fekete kislány, de hogy meg kell kérdezni anyukát, apukát, hogy oké-e a fotó. Van egy feelingje, de mondjuk 5-10 megálló után az a feeling az így, jó, ez megvolt, ezt az élményt megtapasztaltuk, akkor ennyi elég volt. Vissza már taxival vagy Uberrel fogunk menni. És akkor jön még a nagy dilemma, hogyha mondjuk a Times Square-en kiszállunk, és a metró kijárónapból van 30 különböző, hogy merre menjünk. És akkor az ember jobban stresszel, hogyha van mögötte 20 ember, hogy most rossz kijáraton megyek, egyrészt akkor ugye, hát én helyi idegenvezető vagyok, akkor ez, hogy nem tudom, hogy a 30-ból melyiken kell kimenni. És hogyha még át kell menni 3-4 zebrán, hogy eljussunk a színházhoz, hú, az borzalmas. Meg amikor a Times Square-en át kell menni 20-30-40 emberrel, hú, az rémálom, hogy mikor kit fogok elveszíteni.
Így van, értem, hogy neked miért nem akkora nagy élmény csoportosan. Na de, beszéljünk egy kicsit a gasztronómiáról. Mi a helyzet az utcai kajákkal?
Imádom a New York-i utcai kaját. Szerintem annál feelingesebb nincs, amikor egy $3.5 hotdogot veszel, egy ilyen kis vacak virsli van az édeskés kifliben, és azt mustárral, ketchuppel, hagymával és koviubi reszelékkel szórnak meg, és az úgynevezett ilyen büdös vízben úszkálnak azok a virslik. Szóval az amerikaiak is ezt mondják. Mellé egy dobozos kólát rendelsz, esetleg még egy ilyen lyukas, vagy egy bagelt, lyukas zsemlét, vagy egy fánkot veszel, tehát az fantasztikus New Yorkban. Én imádom. De volt olyan utazom, aki rosszul lett a virslitől, lehet, hogy ő itthon se bírta volna megenni, és nagyon akarta azt a filmes hangulatot, és végül rossz vége lett. Az utcai hotdogosoknál az a trükk, hogy oda kell menni, ahol nagy a sor.
És fogy. Hozzátartozik New Yorkhoz a kávé, méghozzá ez a leginkább a Starbucks kávé, ami minden sarkon ott van.
A Starbucks egy isteni biznisz. Itthon nem vagyok hajlandó Starbucks kávézóba menni. 20 évvel ezelőtt, amikor Bécsben már volt Starbucks, de nálunk még nem, minden bécsi látogatásomkor a Starbucksba kellett menni kávézni, és ott inni, leülni, a számomra Amerikát jelentette, hogy egy Starbucksban kávézol dupla áron. New Yorkban is minden egyes sarkon ott van a Starbucks kávézó, és az az igazság, hogy nehéz olyan helyet találni, ahol normális espresszót adnak, főleg egy európai utazónak. A Starbucksban kapsz rendes, erős espresszót. Nyilván, ha most valami nagy kávé mágus hallgatja a podcastot, akkor az éppen ütiveri a monitort, hogy ilyet mondok, de egy átlagos utazónak a Starbucksban kapható espresszó tökéletes. Nyílt nagyon sok egyébként kézműves kávézó, meg más láncok is, de azok az igazán kicsi, cool helyek, hogy Manhattanben nem férnek el, mert hogy nem tudják kifizetni a bérleti díjat. Viszont a Starbucksnak képzeld, van egy viszonylag új saját pörkölője Manhattanben, a húsfeldolgozó üzemnél, a Meatpacking Districtben található, ahol a saját ilyen fair trade kávéjukat pörkölik, és ott olyan emberek dolgoznak, olyan mesterek vannak, akik tényleg a kávéról mindent tudnak. Ezt nekem is Frey Tamás mutatta egyébként New Yorkban, aki ugye a saját magyarországi kávézóival eléggé beleásta magát ezekbe a témába, és New Yorkban is elég sok időt megfordult, és ezt a kávézót ő mutatta. És ez sokkoló volt, hogy ilyen cool, meg ilyen profi dolog is van kávé témában Manhattanben.
És a New York-i pizza? Ízlik vagy nem?
Soha nem voltam oda a New Yorki pizzát. Nekem nagyon olajos, meg vékonyka, de hogyha mondjuk $3 adnak egy szeletet, és azzal megvagyok a következő 5 órára energiabombával, akkor persze eszem egy Manhattan vagy egy New Yorki pizzát, de csak pepperonisat.
Nekem olyan, mintha az összes ilyen meat lover lenne. Tehát egy magyarországi meat lover az egy New Yorki pizza, mert annyi hús van rajta.
Meg ömlik rajta a sajt, meg általában túl van melegítve, a sajt leforrázza a szájpadlásodat, akkor ráiszod a hideg szénsavas üdítőt. Igen. Jaj, de jó lenne most ott elpizzázni, meg kólázni.
És lehet, hogy az se lenne baj, hogy egy ilyen...
Bármit. Nekem volt egy ilyen nagy gasztro élményem New Yorkban. Az egyik nap vettem egy giroszt, ami úgy meg voltam vele, hogy csak na. Ott frissen készítették előttem egy fém kocsiból, egy utcai kajás kocsiból. Utána bementem a Central Park mellett található La Durée párizsi süteményboltba, ahol azt hiszem $15 vettem egy szelet valami nagyon dizájnos tortát, és mondjuk az $5 gyrosz, meg a 10 pár dolláros süteménnyel kivültem a Central Parkban, meg egy dobozos kólával, és ott olyan boldog voltam, ott valaki hárfázott mellettem a Central Park közepén. Görkorisztak, csicseregtek a madarak, tehát ez egy olyan, az annyira jó feeling volt. Az olcsó dökhús, meg a nagyon exkluzív párizsi desszert.
Central Parkba bringázni, az egy kötelező program?
Central Parkban lenni kötelező program. Az, hogy bringával, görkorival, kocogva, vagy csak úgy sétálva mész és keresed a Stuart Little kisegér, meg a reszkesetek betörők helyszíneit, vagy a Váltságdíj film helyszíneit, az már egy más kérdés. A Central Park az egy álom. Pedig csak egy park. Mert hogy oké, fák vannak, meg dombok, meg van körhinta, meg kis tavacska, meg ez az amaz, tehát nem kéne azért ez egy nagy vasszisztasznak lennie New Yorkban, de pont azért, mert ott vagy az acél üveg beton dzsungelben, és mész pár utcát, és hirtelen egy hatalmas vonalzóval megrajzolt park, az óriási, és bemész a parkba, és nem hallod a város zaját. Mert hogy úgy lett a park egyébként kialakítva, hogy ilyen valahol átmennek az autók egyébként a parkon, de ott is csak alagúton mennek át, és nem hallod, vannak nagy sziklák, amik egy része mesterségesen, egy másik része valahol ott volt, és úgy alakították ki a parkot, hogy ne halld a városnak a zaját, oké, néha a tűzoltókat meg a rendőröket lehet hallani, de azt a nyüzsgés, azt a folyamatos kattogás, a neonnak a szikrázását, az nincs ott. Az nincs a Central Parkban. Viszont van komoly zene, meg van könnyű zene, amit utcai művészek adnak elő, hihetetlen akusztikája van a fáknak, meg ott a kis placoknak, tereknek. Central Park az egy álom. A Central Parknál a sétát, ha mondjuk idegenvezetőként megyek, akkor a John Lennon emlékműnél kezdjük, ez az Imagine emlékmű, ez közel van a Dakota házhoz, ez az a ház, ami előtt John Lennont meggyilkolták. A felesége Yoko Ono egy emlékművet állítatott a férjének, ez az Imagine emlékmű, ami a John Lennon dalban is szerepel. Egy egyszerű mozaik, semmi nagy trúváj, nem megalomán amerikai mintára. Földön ki van rakva mozaikokból, hogy Imagine, képzeld el. És ugye azt képzeljük el, hogy mi lenne, hogyha az egész világon béke lenne, meg szeretet és harmónia, és mindig vannak ott utcazenészek. És az utcazenészekkel el szoktam játszatni egy kis dollár jutalomért cserébe az Imagine dalt. És akkor szépen kiosztom az Imagine dalszövegét, angolul meg magyarul, és elénekeljük közösen. Senki nem tud énekelni, de annak egy olyan hangulata van, hogy pont ott, pont azt a dalt. Ez a zenékkel, filmekkel nagyon sokat tudsz dobni egy városnézésen. Ha egyedül vagyok, akkor messze elkerülöm azokat a helyeket, ahova turisták mennek, és akkor tényleg csak a természet érdekel, meg séta, meg bicajozás, meg csak leülni és bámulni.
Mit nézel? Az embereket?
Az embereket.
Az embereket?
Ahova most nagyon szeretek menni, az nem Manhattanben van, az igazából egyik városrésze sem tartozik, az a neve, hogy Governor's Island, a kormányzó szigete. Manhattan alsó részéről mennek a kompok, az egyik komp megy a szabadságszoborhoz, a másik komp meg megy erre a kormányzói szigetre, ami nem egy lakott sziget, kormányzónak volt ott valami épülete korábban, és ma egy hatalmas park van ott. És a kompasz szépen oda megy, de ez nem megy 24 órában, este 8-9-10 körül jön az utolsó, ha nem szállsz arra fel, akkor ott ragadsz. Viszont nem lehet a szigeten éjszakázni. Ha csak nem, a luxus sátrak egyikét kiveszed, amik ott vannak, pár száz dollárért, és akkor tényleg a szabadságszoborra lesz kilátásod, és sátrazol, fürdőszobás sátorral. Azt a környéket imádom. Mert még nem fedezték fel annyian, a turisták kevésbé mennek oda, mert hogy időigényes, hogy a hajóval oda megy meg vissza, és igazából nincs mit nézni, hanem csak a hangulat van. Látod persze Manhattant, meg a szabadságszobrot. Azt a részt azt nagyon-nagyon szeretem. Ott a mesterséges lankákon leülni, és ott nézelődni, aludni a fűben, aztán rohanni a komphoz, mert az utolsóval vissza kéne érni még Manhattanbe. Aha. És ott csinálnak minden évben egy ilyen Roaring Twenties partit, a lüktető 20-as évek, vagy száguldó 20-as éveknek a nagy Gatsby stílusában, amikor mindenki ilyen Gatsby stílusú ruhában van, olyan 20-as évekbeli zene szól, isszák a limonádét, amiben bele van csempészve egy kis pia, ugyanis Amerikában szabadtéren nyilvános helyen nem lehet alkoholt fogyasztani.
Csak az zacskóból?
Csak a papír zacskóból, igen, vagy hogyha a McDonald's-os papír pohárba szépen beleöntöd a borodat, vagy a sörödet, vagy bármidet, ami meg mondjuk elég olyan, nem, ez nem nagyon passzol ehhez a részhez, de az amerikaiak így tudják megoldani.
Az előbb megütötte valami a fülemet, hogy azt mondtad, hogy nem mész. Amikor csak magad vagy, akkor nem mész a turista részekre. Van olyan, amelyikre azt mondod, hogy még mindig szívedhez közeli, és még visszajársz oda?
A Times Square-rel van egy nagyon furcsa kapcsolatom. Mert hogy hát ebben azt mondanám, hogy a Times Square-t nem szeretem. Mert hogy nyűs is, meg sokan vannak, meg csili-vili, meg mesterséges. De azt veszem észre, hogy minden alkalom, amikor New Yorkban vagyok, és mondjuk egyedül vagyok, akkor vagy csak oda jutok.
Igen.
Ott kötök ki az Times Square-en, és elkezdek fotózni, és nézem a reklámtáblákat, meg a tömeget, és szitkozodom, hogy már megint fellökött valaki, már megint rám akarnak sózni valamit, nyomja a hip-hop rapper csávó a CD-jét, amit azt mondja, hogy ajándékba ad, de persze utána kiderül, hogy adományt kér érte, lehet fotózkodni a kamu Mickey egérrel, meg a Pikachu-val, vagy éppen ott van a Naked Cowboy, a Mesztelen Cowboy, aki egy fehér alsógatyában, mert nem tudom, hogy zenéle, de a kezében van egy gitár, meg a fején egy cowboy kalap, és ott fotózkodik a turistákkal. És amennyire nem szeretem ezt a részt, azért minden alkalommal
valahogy, odajutok. Valahogy mindig?
Ja, mindig kikötök ott, és hogy még találkozok egy helyi baráttal, akkor is hol találkozunk? A Times Square-en.
Aha.
Mindig elkerülöm a Times Square-t, és mégis ott vagyok minden alkalommal. Amit imádok New Yorkban, azok a kis utcák. Főleg ott a déli város részen, West Village, Greenwich Village, East Village, elveszni azokban a kicsi utcákban, kicsi házakkal, cukiboltokkal, ilyen egyedi könyvesboltokkal, kávézókkal, éttermekkel. Azt a részt nagyon-nagyon szeretem. Oda nagyon szívesen elmegyek, vagy csak azt nézem, ahogy mondjuk kosaraznak a helyi csávok.
Westport Street-en?
Azaz. És ott csüngök a kerítésen, és így azt gondolom, hogy úristen, biztos, hogy itt van mellettem egy NBA menedzser, aki keresi a jövő játékosait.
Sőt, ott NBA játékosok is leszoktak menni játszani.
Wow.
Igen.
Vagy imádok ott a déli részen a kis közértekbe bemenni, ahol ilyen mindent meg lehet kóstolni, ki van rakva. Tessék, egy újabb pénztárca barát módja a város felfedezésének, a kis közértben a sajtkóstolót meg a üdítőkóstolókra el lehet menni.
Na most, hogyha bemész oda egy 20 fős társasággal, akkor lehet, hogy annyira nem örülnek neked.
Hát oda nem megyek be 20 fős társasággal. A Chelsea Marketre, Chelsea piacra szoktunk elmenni, ami szintén egy kicsit most már ilyen turistásabb lett. Egy időben ez úgynevezett off the beaten track volt, vagyis hogy a kevésbé népszerű, kevésbé ismert. Abban az épületben van, ahol egykoron az Oreo kekszet is gyártották, és hát ez ugye mindig az amerikai pilóta keksz. És akkor ez már is, az itthon megint nagyon menő ez a keksz, úgyhogy oda szeretnek elmenni. Tele van az is nagyon jó minőségű kávézókkal, meg kis éttermekkel, és tökéletes, hogy egy város nézésen, hogy az ember egy pisi szünetet csináljon. És akkor nem 15 perc, hanem mondjuk fél órát vagyunk ott, és lehet nézelődni.
Említetted az előbb a pisi kérdést, akár egyedül vagy, akár nagy csoporttal, azért az egy problémás tud lenni, mert hogy nyilvános WC nagyon nincs.
Starbucks.
Uh-huh.
Minden sarkon van egy Starbucks, ennek van WC-je. Az amerikaiaknak az alaptörvényében benne van, hogy mindenki pisil. Mindenkinek lehetőségeje van WC-t használni, úgyhogy sehol nem kell fizetni a nyilvános WC-kért. Valahol ki van írva, hogy csak fogyasztó vendégeknek lehet használni, de egy Starbucksban most nem nagyon tudják ezt ellenőrizni, esetleg kóddal nyílik a WC-t, amit a kasszánál el kell kérni. Tehát az egy megoldás. Szerintem New Yorkban még könnyebb az eset, mint Budapesten nyilvános WC-knél. Mert hogy vannak is, mindegyik ingyenes. Jó, hát nem mindegyik egy leányálom.
Hát, főleg, hogy egy WC van.
Igen, de az kerekesszékkel megközelíthető. Igen. Nagyon jó kis demokratikus dolgok vannak ott New Yorkban. New York tök politikai lett az utóbbi években. Az ország keleti része az híresen, vagy hagyományosan inkább demokrata párti, kék állam.
Hát itt sikerült a mikrofont levernünk, de nincs semmi baj, megyünk tovább.
De ez egy republikánus mikrofon, mert hogy megszédült.
Pont ennél a mondat.
Igen. Mi a márkája? Trump? New York a sokszínűsége meg a nyitottsága miatt inkább a demokraták felé húzódik, és az elmúlt években Donald Trumpnak azért elég jelentős ingatlanjai voltak, vannak New York Cityben, legyen szó a hoteleiről, a Trump Towerről, tehát lépten nyomon Trumpos dolgokba lehet bukkani New Yorkban, amik egyébként érdekes látnivalóknak is számítanak, nem elcsépelt látnivaló ráadásul, és mindegy, hogy ki kivel szimpatizál, de bemenni a Trump toronyba és ott megnézni az ajándékboltnak a szuvenírjeit, és látni azokat a piros sapkákat, meg az egyebeket, az is egy érdekes, izgalmas élmény tud lenni New Yorkban, függetlenül attól, hogy ki kivel szimpatizál. Viszont New York nagyon nem szimpatizált Trumppal.
Na hát a politika után kanyarodjunk át egy kicsit a művészetek világába. Mi a helyzet a színházakkal?
New Yorkban minden hihetetlenül drága. Minden drága New Yorkban, a szállás, a kaja, és a nagy drágaság ellenére azért vannak ingyenes dolgok New Yorkban. Tehát van az a New Yorki csoda, amiről sokan beszélnek, én is találkoztam vele. Az egyik az volt, amikor egy Broadway darabra bejutottam. Ez a darab, ez a Hamilton volt, ez egy több Tony díjas, az a musicalek, vagy a színháznak az Oscar díja. Az egyik amerikai elnökről szól, teljesen új rendezésben rappelve mondják el az amerikai történelmet a szereplők, és mindenki ezt a darabot akarja megnézni, akár 6-700 dollárért is mennek el jegyek. Tehát ilyen 150-200 ezer forintért is találsz jegyet rá, főleg ha üzértől veszed, és hát a jegypénztárban meg általában hónapokkal, fél évvel előre elfogytak a jegyek. Na most, ha te ritkán mész New Yorkba, ugye nem tudod azt mondani, hogy akkor te azon arra napra veszel jegyet, mert ki tudja, hogy mi hogy alakul. Úgyhogy nekem az a trükköm, hogy oda szoktam menni az előadások előtt a színházba, pláne ha nagyon népszerű darabról van szó, és sorba állok a pénztárnál. Mert lesz olyan, aki nem vette át a jegyét, amit újraértékesítenek, vagy lesz ott valaki, aki csak úgy el akar adni egy jegyet. Álltam a sorban a jegypénztárnál, és azt mondták, hogy ha megszólal a zenem, akkor nem értékesítenek több jegyet. Egy pár volt előttem a pénztárba, amikor is mondták, hogy két darab jegy maradt a mai előadásra, és mint egy rajzfilmben nyilván előttem zárták le a sort. És mikor mondták a párnak, hogy ez álló jegy, 30 dollárért, az is mondjuk 10 ezer forint, de 30 dollár álló jegy, ők meg azt mondták, hogy New Yorkiak is nem hajlandóak állni egy előadáson, nekem meg az, hogy tökéletes lesz állni is, és ezt a darabot látni, úgyhogy 30 dollárért, töredékért meg tudtam nézni ezt a darabot, és a második fél időben meg leültem valahova, mert hogy mégiscsak voltak helyek. Uh-huh. A másik csoda...
De várjál, és milyen volt?
Fantasztikus volt.
Tehát, hogy eldobtad az agyadat.
Eldobtam annyira... az agyamat, és nem az a klasszikus show műsor volt, ahol minden csillag, villag, meg repülnek a berendezések, hanem olyan ereje volt a daloknak, hogy most is kirázott a hideg tőle. Kell hozzá történelmi tudás. Én a szünetben a Wikipédiát bújtam a telefonomon, hogy akkor megértsem, hogy ez most mi miért történt, meg angol tudás kell hozzá, mert hogy nem csak az, hogy végig beszélnek, hanem rappelnek, és gyorsan beszélnek, úgyhogy ahhoz, hogy a poénokat értsd, meg a csattanókat kell az angol tudás. Hiába vágod a történelmet, ha nem érted, mit mondnak, akkor ez a darab nem neked való. Fantasztikus volt a darab, tényleg. Egy fekete fickó játszott a Hamiltont, az is egy újdonság volt, hogy Hamilton nem egy fekete elnök volt. ki volt fordítva egy csomó minden, állítok történelmileg rendben volt a darab, a dalok fantasztikusak voltak, a koreográfia zseniális, a szcenika, a berendezés, a színpad egyszerű volt, de mégis nagyszerű. Vastapsot kaptak, és ami mondjuk a Broadway érdekes, hogy vége van az előadásnak, meghajolnak, taps, egy vastaps, lemegy a függöny, előjönnek még egyszer, meghajolnak, és kész, ennyi.
Ez a csókolom.
Kezi csókolom. Nincsen az az óriási tapsolás, mint mondjuk nálunk a Madách Színházban egy musicalnél, hogy már vörösre ütöd a tenyeredet, ott két kör, három kör, és mindenki megy haza. Nincs ruhatár a színházban, az öletben van a kabátod, a táskád, a bevásárló zacskód, minden.
Mennyire kiöltözős?
Egyáltalán nem kiöltözős a színház. Egyáltalán nem kiöltözős, ami nekem egy kicsit furcsa, hogy színház, megtisztelem a művészeket, nincs jelentősége New Yorkban. Többen kiöltöznek, de az, hogy smoking, meg frak, meg ilyenek, szó nincs ilyenről. Nagyon kényelmetlenek a színházak, mert régi épületekben vannak. És egyébként az, hogyha azt mondom egy színházra, hogy Broadway színház, az azt jelenti, hogy legalább 500 néző fér el a színházban. Azért Broadway színház valami, nem azért, mert a Broadway utcán van, sőt nincsenek is a Broadway utcájában egyébként a színházak. Ha valami off-Broadway, az meg nem feltétlenül jelenti azt, hogy távol van a színház negyedtől, hanem azt jelenti, hogy kisebb a színház, 500 főnél kevesebben tudnak elmenni. A másik nagy színházi élményem az a Book of Mormon volt, a Mormonok könyve. Ezt a South Park animációs sorozat alkotói készítették. Ha ismered a sorozatot, akkor sejteted, hogy hogyan lett bemutatva a mormon vallás és az egész könyv. Nem volt sértő, de azért úgy volt egy kis szurkálás itt-ott. Ez is egy olyan darab volt, ami nagyon, nagyon népszerű volt, hihetetlen drágák voltak egyek, és nem lehetett kapni rá jegyet. És elmentem a színházhoz, ugyanúgy sorba álltam, és akkor mondták, ha megszólal a zene, akkor lehúzzák a jegypénztár redőnyét. Nyilván elkezdődött a zene, lehúzták, én jöttem nyilván sorban, és akkor így szomorúan így elkezdtem eltávolodni a színházhoz, amikor is a biztonságér odajött, hogy do you want to see this? Meg akarod nézni? Mondtam, hogy persze. És a kezemben nyomott egy 200 dolláros jegyet, amit valaki odaadott neki, vagy...
Ott maradt,
vagy, és eladhatta volna, mondhatta volna azt, hogy vidd 100 dollárért, hát neki aztán oly mindegy volt, mert elkezdődött a darab, és akkor odaadta a jegyet, én meg befutottam, leültem az utolsó sorban, és egyszerűen imádtam. És a szünetben kerestem a fickot, hogy valami jattot adjak már neki, hát ez nekem óriási élmény volt, és már nem volt ott. Úgyhogy vannak csodák a Broadway-n. Ha még így a színház, meg a showbiznisznél maradunk, a Times Square mellett van egy tök jó étterem. Nem, ez nem igaz. Van egy étterem, ahol elfogadható a kaja, viszont az egész körítés az szuper. Az a neve, hogy Stardust Diner. Stardust Diner, azt hiszem. És Broadway színészek, énekesek, a felszolgálók. De amikor megrendeled a hármas alá hamburgeredet, akkor úgy hozzák ki, hogy közben egy Broadway számot, vagy egy musicalt, vagy valamiből énekelnek egyet a pincérek. És ez is annyira New Yorki, hogy ott felpattan az asztalra, lenyom egy áriát az Operaház fantomjából, vagy a Mamma Mia-ból, vagy a macskákból, és az egész tud olyan kicses, meg olyan műanyag, meg úristen, mindjárt kipukkad, meg azt mondod, hogy egy kicsit azért gagyi, de ott New Yorkban, a Broadway-n nagyon adja, és akkor elmondják azt, hogy ezek a pincérek azért vannak itt, mert szeretnének a Broadway-n érvényesülni, meg ők járnak válogatásokra, castingokra, meg képzésekre, de hát ugye meg kell élni, úgyhogy dolgozni kell. Úgyhogy amit mi ott elköltünk, meg kajálunk, meg borravalót adunk, az az ő bevételük, és hogy azt költik utána step-tánc folyamra, meg vokál képzésekre, és így már is egy más hangulata van a hármas alá burgernek, meg az egésznek, és ott is sorok állnak kint, hogy bejussanak.
Tök jó.
New Yorkról most egy könyvet olvasok, mi másról olvasni könyvet, mint New Yorkról.
Véletlenül?
Teljesen véletlenül, pont a podcast előtt egy hihetetlen vastag könyv van most a kezemben, ami 800 oldalas New York történelme van benne, szimplán az a cím, hogy New York, a város, ahol az álmok születnek, Edward Rutherford írta. Az asztalomon van már egy ideje a könyv, New York történelméről szól elég részletesen, hogy voltak ott az indiánok, hogyan került át a hollandokhoz, az angolokhoz, hogy lett ez az ország fővárosa pár éven keresztül, mielőtt az Washingtonba került volna. Ezt olvasgatom most, de olyan baromi vastag, hiába van rengeteg időm most, nem nagyon birkozom meg vele, de ezt mondjuk ajánlanám, hogyha valaki tényleg nagyon meg akarja ismerni a város történelmét, és nem res 800 oldalt végigolvasni.
És jó?
Jó, ilyen regényesen van leírva benne New York történelme. Filmben pedig, hát a Szex és New York.
Az annyira New York.
Az annyira New York, annyira retro New York, és annyira sokat segített New Yorknak szeptember 11 után, miután a két világkereskedelmi torony összeomlott, utána New York, nem csak New York volt eltemetve, hanem a New Yorki feeling is, senki nem akart New Yorkba menni. És ez a film, ez a sorozat nagyon jól visszahozta New Yorkot a közbeszédbe, ahol azt látták, hogy New York nem egy szomorú hely, hanem New York egy szexi hely, hogy nézd, micsoda koktélok vannak, meg milyen csinos nők, meg a Manolo Blahnik cipőt viselők, meg egy újságíró, aki nem tudjuk, hogy miből tartja fent a Greenwich Village-i lakását, mert hogy egy heti cikkből nem hiszem, hogy kijön a 3-4-5 ezer dolláros havi bérlet, de olyan ott tényleg megkapod azt a régi klasszikus New Yorki hangulatot. Ha én nekis New Yorkot akarok itt a nappalimban, akkor Szex és New Yorkkal nézek. A Jó barátok az nem New Yorkban forgott. Hiába a Central Park kávézó az New Yorkban, van elviekben, de gyakorlatilag egy percet nem forgattak New Yorkban, mert hogy Los Angelesben a Warner Brothers stúdióban készült a sorozat. De a ház, ami a külső felvételeket adta, az látható, az a kocsma, ami az Így jártam az anyátokban volt, az is azt hiszem látogatható, a Szellemírtóknak, Ghostbustersnak a tűzoltóállomása, az is látogatható, esetleg a Tini Ninja teknősök hangulatát is megkapott, hogyha metrózol.
Mesélsz egy kicsit az utasokról? Mi az, ami nekik megdöbbentő, sokkoló, legjobban tetszik, legjobban szeretnék látni?
Ami mindig ámulatba ejti őket, azok a méretek. Az, hogy itt a kis kóla az fél literes, az, hogy a kis sült krumpli az egy zsák krumplit jelent, hogy az épületek hihetetlen magasak, az, hogy pont ellenkezőleg a szállodai szoba mennyire aprócska. A méretek azok nagyon sokkolják őket, és hát amit te is mondtál a podcast elején, hogy a filmek meg a zene azok ugranak be. Aki előbb a filmeket, az amerikai popkulturális termékeket látta, azoknak a filmek fognak beugrani New Yorkra, és akkor minden helyszínen mondja, hogy igen, ezt láttam az NCIS-ben, ezt láttam a Gossip Girl-ben, ez volt a Jó barátokban, vagy a Will and Grace-ben, vagy a Így jártam anyátokkalban. Tehát azok ugranak be elsősorban. És miután mindenki túl van az első sokkon, hogy hú, itt minden mekkora, meg láttuk a klasszikus épületeket, akkor elkezdik élvezni New Yorknak ezeket a finom kis egyedi dolgait, amikről eddig beszéltünk. De a kötelezőket le kell tudni. Nem lehet kihagyni a Brooklyn hidat, a Szabadságszobrot, a hajókázást, a Times Square-t, és ott hiába mondják azt, hogy utána, hogy fú, hát én idén vissza nem akarok jönni, mert hogy borzalmas, meg tömeg, meg nyüsi, de akkor is látni kell. Hát azért megy valaki New Yorkba. Uh-huh. A kaja nem ízlik általában az utazóknak, a magyaroknak, mert ha elmegyünk közösen egy étterembe, az nyilván valamilyen hamburgeres hely lesz, mert hogy hiába van Manhattanben a világ legjobb olasz meg kínai étterme, hát a magyar utazót nem fogod elvinni egy pekingi kacsára, vagy egy húsgombócos makaronira. Úgyhogy jön a Hard Rock Café, meg a Planet Hollywood, ezek a nagyüzemi, nagy hamburgeres helyek, ahol szerintem baromi jó hamburger, de nem ehhez vannak szokva a magyar utazók, hanem a Mekis kis satnya hamburgerhez. És akkor hát ebben nincs semmi. Hát hol a ketchup, hol a mustár? Mert hogy Amerikában te teszed bele ezeken a helyeken. Jön a zsömle, jön a husi, jön a saláta, és szépen te pakolod még a legjobb étterembe is össze. Ez a klasszikus, és ez nem mindenkinek ízlik ez a hamburgeres sztori. Ezeknél persze vannak ezerszer jobb hamburgeres helyek, ami olyasmi, mint a Meki, csak minőségibb és finomabb, és ott készítenek mindent. Shake Shack, a Five Guys, ezek is nagy láncok lettek, de ott szinte megszólal az a marha, amikor megeszed.
Akkor ezeket kell felkerülni.
Ezeket kell, de ide meg csoportosan nem lehet menni. Uh-huh. Én néha nem néha, mindig viszek zenét, meg idézeteket, meg irodalmat a városnézésekbe, pont azért, mert hogy azt oda lehet kapcsolódni. Hogyha nem New Yorkba érkezik a csoport, hanem mondjuk Washingtonba, és Washingtonból megyünk New York Citybe, mikor bemegyünk a Hudson folyó alá, az a New Jersey-t és New Yorkot összekötő folyó, az alagút átjön, egy szót nem szólok az utazóknak, de abban a percben, hogy megjön a világosság, akkor hirtelen megszólal az alig elcsépett Frank Sinatra New York, New Yorkja, és mert gyűlölöm már ezt a számot, de ott, abban a pillanatban, abban a hangulatban ennél nincs jobb. És a sötét alagútból kijövünk a fényre, és nem egy jó környéke jövünk ki, de az már Manhattan. És akkor Frank Sinatra elkezdi bömbölni, hogy ha itt sikerül, akkor neked mindenhol sikerülni fog. És akkor bizony van szipogás, meg zsebkendő elővevés, és az a durva, hogy néha még én is így elérzékenyülök századjára is, és azt mondom, hogy úristen, de szerencsés vagyok, hogy megint itt vagyok. Megint a világ legjobb városában dolgozhatok, vagy sétálhatok. It's up to you, New York, New York, New York. Hiszem, hogy New Yorkot lehet imádni, meg lehet gyűlölni, de látni kell. Tényleg egy olyan város, ahol minden a legek, meg az extrémek, meg a különlegességek, meg minden leglegleg. A másik oldalról nézve viszont egy tök egyszerű város, vicces azt mondani, de hogy valóban egy város, ahol emberek élnek, és boldogulnak, és szerelmesek lesznek, vagy épp nem, és munkahelyet találnak, vagy éppen elvesztik, tehát egy tök átlagos város azoknak, akik ott élnek, nekünk meg egy hihetetlen csoda és különlegesség. Úgyhogy lehet szeretni vagy utálni, lehet azon morfondírozni, hogy fú, én soha nem megyek Amerikába, mert viszont New Yorkot látni kell, mert hogy New York nem az USA, New York az New York City.
Tök jó. Ha tetszett az epizód, hozd meg barátaiddal, ismerőseiddel. Ha pedig új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni. Így biztosan nem maradsz le a következő epizódokról sem. Mert hogy jön még a folytatás New York Cityről, erről a páratlan metropoliszról. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.